Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szerelfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi ferences kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést. derül ki a Hungarom Etnonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhűtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Napi zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imája által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Harmincharmadik alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében, a már megszokott és festői szépségű helyszínen, Irotán. Július 6-án vecsernyével kezdődött a három napon át tartó szüntelen imádság. A hagyományokhoz hűen a liturgikus nap minden szertartását elvégezték, a közötte lévő időben pedig fennhangon olvasták a zsoltárokat. A résztvevők közül többen azt is megfogalmazták, hogy nem csupán zsoltározás az itt töltött idő, hanem sajátos lelki gyakorlat is. Idén Dudás György atya, a propedeutikus szeminárium előjárója ajánlott ehhez gondolatébresztő elmélkedéseket. Laskai Anna munkatársunk talált alkalmat arra, hogy mikrofonja előtt beszélgessen Dudás György atyával, és a három nap alatt mindvégig a résztvevőkkel együtt imádkozó Orosz Atanász püspök atyával. Őket hallgatjuk.
A zsolozsmás napoknak mindig van egy-egy előadója. A téma az mindig az imádság, és visszajáró résztvevőként mondhatom, hogy nagyon jó azt látni, hogy mindig az előadó egyénisége is benne van ezekben az előadásokban, és az is, hogy mennyire személyes dolog az imádság. Hogyan lehetne ezt a három előadást összefoglalni, ami itt Irotán elhangzott?
Az előadásaimnak a fő mottója ez Johannes Hartelnek, egy német teológusnak a gondolata. Ez így hangzik, hogy az imádság nem minden, de imádság nélkül minden semmi. Az imádság mellett, az aktív imádság mellett, amit az imában időben ott töltünk, amellett vannak más feladataink is. Természetesen kell a napi dolgainkat, a munkánkat csinálni, viszont ahhoz, hogy ezeket valóban szeretettel, hittel, valódi eredménnyel tudjuk végezni, ez szükséges, hogy mindent áthasson az imádság. És én ezt próbálom kifejteni három előadáson keresztül, és a szamariai asszonynak a történetét hoztam ehhez segítségül. Furcsa, mert elsőre nem az imádságról szól, van benne szó az imádságról, de nem csak erről szól. Mindazonáltal úgy vélem, hogy nagyon jól ad egy ívet azoknak a gondolatoknak, amelyeket szeretnék elmondani. Az első az, hogy Jézus ott ül a kútnál, és megszólítja az asszonyt, hogy adj innom. És ez nem csupán egy fizikai szükségnek a kielégítésére vonatkozó kérés vagy felszólítás, hanem megmutatja azt is, hogy az imában nem csak az ember vágyik Isten után, hanem sokkal inkább az Isten az, aki keres minket. És mi az imában erre a kérésre adunk egy választ. Tehát elsősorban az Isten keres bennünket, az Isten vágyakozik utánunk, és ez a vágyakozás találkozik a mi vágyakozásunkkal, a mi kéréseinkkel. És úgy vélem, hogyha így gondolunk az imádságra, akkor rájövünk arra, hogy az ima az nem egy teljesítmény, nem szavaknak a mormolása, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat, amelyre időt kell szánnunk, amelyet ápolni kell, amely nem marad meg anélkül, hogy én ne töltenék időt a másiknak a jelenlétében. A kapcsolat felvétele után következik az is, hogy megnyílunk a másik előtt. Jézus is mondja a szamari asszonynak, hogy menj, hívd ide férjedet. Rátapint életének az egyik legkritikusabb pontjára. Rátapint arra, ahol dolgoznia kell, ahol ő is igazán érzi azt, hogy ez az, ami mondhatni a szégyenét okozza akár az egész társadalomban is. Mi is így vagyunk az imádságban, hogy belépünk az Istennel való kapcsolatba, és feltárókoznak előttünk a hibáink, a gyengességeink, a bűneink, és az Isten előtt nem tudunk elbújni. Az Isten előtt nem tudjuk elrejteni ezeket. Mindazonáltal ezek a hibák, ezek a gyöngeségek is tudnak alapot szolgáltatni arra, hogy az Isten itt is megérintsen engem. Hogy ott tudok igazán megnyíni, ahol nekem dolgoznom kell magamon, ahol nekem van valami lemaradásom, ahol nekem fejlődnöm kell. És hogy ezek a hibák, ezek a gyengeségek, ezek nem hátráltatói az imádságnak, hanem ezt próbáltam megmutatni, hogy ezek igazán tudnak nekünk segíteni abban, hogy fejlődjön, és hogy igazán ráismerjünk arra, hogy ezeken keresztül is meg tud szólítani engem az Isten. És hogyha ezekre rádöbbenek, akkor rádöbbenek nem csak a hibáimra, hanem arra is, hogy az Isten mennyire szeret engem. És a legnagyobb boldogságunk az, és az imádság erre segít bennünket, hogy rádöbbenjünk, hogy mi az Istennek a szeretett gyermekei vagyunk. És hogyha az Isten is szeret bennünket, akkor nekünk is a saját magunk szeretetével kell őt szeretni, a saját magunk imádságával kell őt szeretni. Ezért is igaz az, hogy mindenkinek valamilyen módon személyes az imádsága, hogy persze vannak kötött formák, vannak, amelyek szerkezetet adnak, vannak, amelyek segítenek bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, de végső soron mindenkinek saját magának kell megtalálni azt, hogy ő hogyan tud imádkozni az Istenhez. És a harmadik része az előadásainak pedig kicsit az imádságnak a gyümölcseiről szól. Direkt használom a gyümölcsök szót, mert a gyümölcs az olyan, aminek a megéréséhez idő kell, amelyet gondozni kell, amely nem automatikus. Az imádságunk az nem egyből hoz valami hasznot számunkra, hanem az imádság az hosszú, kitartó munkának a gyümölcse, és ennek az imádságnak ilyen hosszú távú gyümölcsei mutatkoznak a mi életünkben. És hogy milyen gyümölcsöket tapasztaltunk meg az imában, ez is azt gondolom, hogy attól függ, hogy mennyire tudunk mi kitartóak lenni, mennyire tudunk mi önzetlenek lenni az imában, mennyire tudjuk mi az időnket oda áldozni. És nagyon érdekes, hogy a szamáriai asszony is, amikor találkozik Jézussal, megtörténik a beszélgetés, ott hagyja a korsót. Ott hagyja a korsót, ami azt szimbolizálja, hogy mi is az imádságban ott vagyunk, valamit szeretnénk vinni, a kéréseinket, örömünket, hálánkat, akár nehézségeinket, és valahogy, ha belépünk az imádságba, találkozunk az Istennel, elidőzünk az ő jelenlétében, akkor valahogy ezek a dolgok átalakulnak és a helyükre kerülnek. Valahogy mi is ott hagyjuk ezt a korsót, és megtaláljuk azt, hogy mit is kell tennünk, és megtapasztalhatjuk a gyümölcseit, mint ahogy a szamáriai asszony is elkezdte hirdetni Jézusnak a jelenlétét a városban, és sokak megtértek. Azt gondolom, hogy ezek az igazi gyümölcsök, amelyeket valóban kitartóan kell imádkoznunk, amelyek nem automatikusan jönnek, de úgy vélem, hogy az életben az igazán fontos dolgok, azok nem automatikusan jönnek, hanem valamilyen módon a mi munkáinknak és az Isten kegyelmének a eredményei. Hogy oda kell adnunk magunkat teljes mértékben, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy mi is az imádságnak igazán a gyümölcs az életünkben.
Az irotai zsolozsmás napok az egy nagyon különleges keretet ad azzal, hogy a csendet segíti, a közösség erejét is megmutatja. Milyen előadóként ebben jelen lenni?
Először is nagyon megtisztelve érzem magamat, mert amikor először voltam itt, akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer én is elő fogok adni. Úgy vélem, hogy azt tudom megosztani, amit én is megtapasztaltam, amit én is átéltem, amit én is igyekszek minden nap teljesíteni. Mert úgy vélem, hogy talán az emberek személye sokkal fontosabb az, hogy lássák azt, hogy a papok is küzdködnek ezzel, hogy olykor a papoknak is erőfeszítést kell tenni, hogy a szenteléssel nem lesz automatikus az, hogy akkor mi itt az imádságban is felső fokon fogunk működni, és minden küzdelem nélkül lesz. Hogy ez egy út, ez egy hosszantartó út, ami egész életünkön át tart. De hogy megéri ebben az imádságban ott lenni, hogy megéri valóban az Istennel szoros élő kapcsolatban lenni.
Amennyire sokfélék vagyunk, valóban az imádság útján is különböző pontokon tartózkodunk, ha ez ugye nem is látszik, vagy erre nézve nem történt semmiféle felmérés. Mennyire inspiráló ez a közeg? Milyen itt lenni?
Nekem nagyon erőt adó azokat a tekinteteket nézni az előadások közben, akik rám szegeződnek. Látom azt, hogy mennyire az igyekezet ott van mindenkinek a szívében, mindenkinek ott van a szemében, és hogy igyekeznek arra, hogy valóban ezen az úton előre járjanak, és tanulni akarnak fejlődni ebben. És jó egy olyan közegnek beszélni, akik szeretnék hallgatni azt, amit én mondok. ezt a fajta inspirációt érzem én is, hogy itt figyelnek, hogy nincsenek kókadó tekintetek, vagy csak lehet, hogy a zsoltározás miatti fáradtságból adódóan. Itt valahogy azt érzem, hogy mindenkiben megvan a vágya arra, hogy szeretnének ebből tanulni, szeretnének ebből fejlődni, és szeretnének valóban még jobban Krisztus lábainál, az Isten lábainál állni és lenni.
Püspök atyával mondhatom, hogy már megszokott módon évről évre beszélgethetünk itt irodán. Milyen a 2026-os év Zsolozsmás tábora, ha egy picit jellemezni, bemutatni kellene?
Hát fontos, hogy ez mindig képmutatás nélkül legyen bemutatva, hiszen lelkiségről van szó, olyan lelki programról és eseményről, amely itt a környéken egyedülálló, és számunkra egy nagyon értékes szokás és hagyomány is lett. Az idei Zsolozsmás tábor az utóbbi évek Zsolozsmás táborainál nagyobb részvétellel zajlott, és ez örömteli volt. Ráadásul az időjárás is nagyon kedvezett nekünk, mintha klimatizált irotára érkeztünk volna. A kánikulából most szinte semmit nem tapasztalhattunk, és nap mint nap egy kis permetező eső hűtötte a kedélyeket, és jót tett a már-már felhevült testünknek, lelkünknek. Az, hogy 40-en vagyunk együtt az irotai templomban, az esélyt ad arra, hogy 3 nap és éjjel folyamatosan tudjunk imádkozni. Amikor jóval kevesebben voltunk, akkor egyesek számára valóban túlterhelő volt, hogy éjszaka is egy-egy órára, 2 órára a templomban a zsoltározásnál tartsák a frontot. Most viszonylag kiegyensúlyozottan, spontán módon sikerült megosztani ezeket a nehéz éjszakai időket is. A Zsolozsmás tábor első 2 napjában 9 imaórát végzünk, már a reggeli zsolozsmát és az alkonyati zsolozsmát is ide számolva, és az ezen kívül eső időkben itt-ott egy kis elmélkedést hallgatunk, de alapjában véve zsoltározással telik az idő. És az, hogy 40-en együtt vagyunk, azt is jelenti, hogy az a már évszázadok óta előírt 40 uramirgalmaz minden imaórában, az most olyan személyre szóló. Meg a helyzetre is, hiszen világunk, országunk is nagyon rászorul az imádságra, és Leó pápa legutóbbi megnyilatkozásaiban is utalást láttunk rá, hogy az Isten irgalmát kérjük erre a nagyon sajátos helyzetbe került világra. Úgyhogy ez a 3 nap esélyt adott számunkra az összeszedettségre, a lelki felfrissülésre, de a közösségteremtésre is olyan hittestvérekkel, akikkel egyébként évközben nem nagyon találkozunk, itt az irotai templomban éppen az imádság láthatatlan kötelékei kapcsolnak össze bennünket, és ez nagyon jót tesz. A legfiatalabb korosztálytól, tehát a bölcsődés korosztálytól, a legidősebb nyugdíjas korosztály, minden korosztály képviselve van, és ez is jót tesz, hogy mint egy nagy család vagyunk együtt, annak ellenére, hogy ki inkább a barátját, az ismerőseit, a korosztályából lévőket hozta, de valahogy a Jóisten gondviselése így alakította, hogy ennyire sokrétű, sokszínű a zsolozsmázóknak az összetétele. Üdvözlik ő, üdvözlik s minket.
Folytatjuk sorozatunkat, melyben olyan látható jelekre, tárgyakra szeretnénk irányítani a figyelmet, melyet keleti egyházunk kínál nekünk, hogy általuk foghatóvá tegye Isten kapcsolatunkat, segítse hitben való haladásunkat. Ezen az elcsendesedést igénylő, mély tapasztalatokhoz vezető úton Kocsis Fülöp érsek metropolita a lelki vezetőnk. Témája a gyertya és a tömjén.
Hitünk látható jele a tömjén. Az őskeresztények a tömjént hamar visszahozták a liturgikus gyakorlatukba. Noha kezdetben erőteljes viszolygás volt használatával szemben, hiszen a pogány vallások is előszeretettel alkalmazták. És sok esetben a tömjén parázsa helyezése egyenlő volt a pogány áldozat bemutatással. Voltak, akik vértanúságot vállaltak azzal, hogy nem voltak hajlandók tömjén gyújtani a bálványszobor előtt. Az Ószövetség korában is megtalálható volt a pogány vallásokban és a zsidó nép kultikus gyakorlatában egyaránt. A próféták számtalanszor ostorozták a népet, amiért hamis istenek előtt mutattak be tömjén áldozatot. Mégis, már az első Fritz Sátor elkészítésekor fontos volt az a kicsi asztal, amelyen a tömjénnek ott kellett illatoznia. Ez a látvány és illat oly gyönyörűség volt a hívő zsidó ember számára, hogy Simon főpapot is a róla szóló dicsérő énekben hozzá hasonlítja. A függöny mögül kilépő főpap olyan, mint az izzó tömjén a füstölő parazsán. Persze nem holmi gyönyörkeltés eszköze volt csupán a tömjén illat. A főszálló füst az imádság képe. A 140. zsoltár szavait mi is énekeljük minden esti Isten tiszteletünkön. Az Uram, te hozzád kezdetű sorok után. Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Az izzó parázs fölhevíti a tömjént, s ettől a forróságtól annak füstje fölfelé száll. Éppen ilyen az imádság is. A forró szívből emelkedik a legkönnyebben. Ezt kérjük mi is a zsoltárossal együtt, hogy legyen izzó a szívünk, s onnan vegye kedvesen az Úr a feléje szálló könyörgéseinket. Erre nem mindig gondolunk a szertartás közben. Mégis a tömjén illata, a fölszálló füst látványa öntudatlanul is készít bennünket az odaadó imádságra. Ezért fontos és nélkülözhetetlen eleme a liturgiánknak a tömjénezés. Nem csupán ráadás, díszítő elem, a celebrációt különlegesebbé tevő érzelmi hatás, hanem imádságunk szerves része, miként a buzgóság is az. A Jelenések könyve is tanít, hogy a tömjén nem csupán buzgóságunkat serkenti, hanem az a szentek imádságát is jelképezi. Sok tömjént adtak az angyalnak, ugyanis sok imádságra van szükség az egyházban. A szentek imája bennünket is megerősít. Minnyáján tapasztaljuk a magunk imájának csekélyke erejét, szétszórtságból fakadó felszínességét. Jó tudni, hogy vannak szentek, akik viszont tudnak izzón, átszellemülten imádkozni. És mi is hozzájuk társulhatunk. Ezt is lelkünkbe idézi a tömjénfüst, amely betölti az egész templomot. A tömjén illata jelzi, hogy egy templomban mennyire gyakran imádkoznak. Van, ahol a zsolozsma illata egészen beleivódik a falakba, az oszlopokba, a padokba. És nem csak az élettelen tárgyak, hanem sokkal inkább az oda gyakran járó emberek itatódnak át az egyháznak ezzel az imádságos illatával. A templom, a tömjén illatba vont mennyei Jeruzsálem, már a mennyországhoz szoktat bennünket. Akkor fogjuk odát is jól érezni magunkat, ha már itt is otthonra leltünk a bearanyozott, illattal átjárt szertartásban. Nagy támadásnak vagyunk kitéve ezen a téren is. Mai parfümökkel bódított köreinkben ez a jel is erejét veszni látszik. A rámenő szagok és tökére finomított illatok úgy torpedózzák érzékeinket, hogy amit a templom ezekhöz képest nyújtani tud, az csak gyenge utánzatnak tűnik. Holott Ez is a valóság kifordítása. Éppen olyan szemfényvesztés, mint a mesterségesen építgetett édeni állapot. Az érzékszerveinket, a látást, hallást, taglást nem azért kaptuk, hogy sokszorosan habzsoljuk velük a földi örömöket, hanem hogy minél gazdagabban bekapcsolódhassunk az Isten dicséretbe. Igaz, segítenek a földi eligazodásban is, de mire jó a földi igazodás, ha annak iránya nem a menny felé vezet? A fölfelé szálló tömérfüst világosan jelzi imádságunk és egyben életünk irányát.
Szent Gáli Kata több versét, gondolatát közvetítettük már műsorunkban. Konkrét történéseket csak ritkán jegyzett le. Sokkal inkább pillanatnyi érzéseket, benyomásokat, gondolatokat rögzített. Szent Gáli Kata már fiatal korától kezdve a tökéletességre törekedett, hasonlóvá válni Krisztushoz, eljutni a Szent Páli élekén, de már nem én, hanem Krisztus él bennem lelkiségre. Műsorunk végén hallgassák meg Akarni kell című elmérkedését. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Jegyezd meg jól azt a napot, amikor találkoztál Jézus Krisztussal. Mindahogyan János még az órát is, a délután négyet szívébe véste. Az Úr a legcsodálatosabb ember, akit valaha láttál. Benne fogható közelségben jött feléd az Isten, hogy átöleljen. Az idő legnagyobb értéke, hogy benne megkezdtük az időtlenséget. Milyen kár, hogy csak úgy vitetjük magunkat, ha csak úgy felültünk a vonatra, és nincs semmi elképzelésünk az élet értelméről. Figyeld meg az operanyitányokat, mennyire megsejtetik az elkövetkező darab szépségét, mennyi várakozást ébresztenek a felcsendülő dallamok. Életed az örökké valóság prelúdiuma. Felelj meg Isten várakozásának, tedd művészivé. A ceruzától megkívánod, hogy egyetlen mozdulattá forjon össze kezeddel. Isten is csak a neki teljesen átadott életeket tudja felhasználni arra, hogy nevét beleírja mások szívébe. Isten akaratát szeretni az élet minden fordulatában. Ez több, mint a kereszt szeretete. A folyó sodrása által az alaktalan kő gömbölyű kavicsá simul. Az élet vége felé általában elviselhetők leszünk. De véletlenül se a kövekből, se belőlünk nem mintázódik meg Krisztus arca. Ne álmodozz azon, mit meg nem tennél Istenért, ha más körülmények között volnál. Azt add neki, amit van. Magadat, hétköznapjaiddal együtt. Akarat kell hozzá, hogy mindig mindent helyére tegyünk íróasztalunkban. Akarat kell a belső élet rendszeres gyakorlataihoz is. A reggeli imához, hogy olyan egyéni és átélt hangsúllyal mondjuk, melyet Isten a szívek milliárdos kórusában is megkülönböztessen a miénknek. Akarat kell a szentírás olvasáshoz, hogy úgy figyeljünk a szövegre, mintha az Úr maga beszélgetne velünk. Akarat kell, hogy betartsuk a Szent Jónás kitűzött idejét, a heti kis elhatározásokat, az otthoni segítést, az engedékenységet a lényegtelen dolgokban, a pontos felkelést, a jó szót a szomszédok felé, s az öregeknek adott mosolyt. Isten nem kíván többet, mint amennyit az ő véleménye szerint te képes is vagy megadni. A ti én bennem és én ti bennetek megvalósulásakor személyiségünk megmarad. Mégis Krisztus cselekszik. Képességeinket sajátjaként használva, olyan belülről jövő sodrással, mint lüktet a vér. A tő vérkeringésében élünk. A tő vérkeringéséből élünk. Ha bármilyen kicsi dologban véleménykülönbség van Isten és közötted, még nem vagy tökéletes a szeretetben. Te örülsz annak, ha gyermeked rád hasonlít, ha barátod hasonlóan gondolkodik, mint te. S megilletődve olvasod a régi könyvekben, hogy a feleség megosztotta férje számkivetését, vagy Damián atya így beszélt betegeihez: mi leprások. Ha ezt megérted, miért csodálkozol, hogy vannak, akik sorsközösséget akarnak Krisztussal, olyan teljesen, hogy örülni tudnak minden kicsi hasonlóságnak, munkában, gondban, örömben, sőt, még a szenvedésben is. Aki nagyon szeret, az semmi rendkívülit nem talál ebben. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal. Sőt, vannak olyan távoli égi testek is, amelyekről a fény már elindult felénk, de csak egy másik nemzedék fog rá felfigyelni.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés korábbi elnöke mondták el véleményüket a témában.
Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzhívanista lett volna ma a vendégünk. Sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa, jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevébe fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezete átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézés, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kis idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazon, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvébe kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazon az izraeli törzseket hozza fel a mózesi törvénykönyvek szerint. Ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedés az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét ez tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa a veszváliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A második világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt, a birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan nemzetállamok közötti, államok között együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, Ez az alapító eszme, az Európai Egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése és tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És itt gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra és egy békeeszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbálja meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni. Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok. Van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédében is, ő felajánlott tulajdonképpen egy alkut a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szállodaállam van kialakulóba, amelyben tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik. Miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok felelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont Hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy úgy, ahogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között, a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele, tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.